Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ursula von der Leyen megint plusz pénzt kért a tagállamoktól Ukrajna és a háború finanszírozására, közölt a miniszterelnök a Facebook oldalán. Orbán Viktor azt írta, ez azt jelenti, hogy a bizottság elnökasszonya nem kevesebbet kér, mint két év alatt még további 135 milliárd eurót. Ez az éves magyar gazdasági teljesítmény 65%-a, az összes magyar nyugdíjas 7 évnyi nyugdíja, az unió éves költségvetésének közel 3/4-e, tette hozzá. Ez több, mint lehetetlen, ez már abszurd, írta a kormányfő. Az Európai Bizottság átfogó intézkedéscsomagot tett közzé, amelynek célja a katonai mobilitás jelentős javítása és az európai védelem modernizálása. A tervek szerint a katonai Schengen lehetővé tenni a katonai erők és felszerelések gyors és akadálytalan áthelyezését az EU valamennyi tagállamán belül, írta meg a Union Ukrán hírügynökség. Országa légvédelmének megerősítését kérte Robert Fico szlovák kormányfő, amikor fogadta Mark Rutte-t, a NATO főtitkárát. Az indoklás szerint az előző kabinetek több katonai eszközt átadtak Ukrajnának, ezért szükség van erre a lépésre. Románia vadászgépeket küldött a levegőbe, miután egy drón megsértette a légterét egy orosz támadás során az ukrán határmenti infrastruktúra ellen, közölt a Román Védelmi Minisztériumra hivatkozva a Reuters hírügynökség. Két megyében fedezékbe kellett vonulni. Az Ukrajnával 650 km hosszan határos Európai Uniós és NATO tagállam Románia területére többször is orosz drón töredékek hullottak, miközben Moszkva megtámadta az ukrán kikötői infrastruktúrát a Duna túloldalán. Lengyelország is légtérzárat rendelt el ekkor. A Fehérház és Moszkva titokban egy olyan javaslaton dolgozik, amely véget vetne Oroszország Ukrajna elleni háborújának, jelentette az Axios oknyomozó portál. Egy meg nem nevezett amerikai tisztviselőre hivatkozva azt írták, Steve Witkoff amerikai különmegbízott és Kirill Dmitriev orosz megbízott részletesen megvitatták a 28 pontból álló béketervet. Utóbbi optimistán nyilatkozott, mondván úgy érzik, az orosz álláspontot most valóban meghallják, ami korábban szerinte nem így volt. A titkos béke megállapodás állítólag Ukrajna békére, Európa biztonságára, biztonsági garanciákra, valamint az Egyesült Államok jövőbeli kapcsolataira összpontosít Kijevvel és Moszkvával. Megjegyzik, egy budapesti békecsúcs továbbra sincs tervben. Az európai politikai életet egy szélsőségesen keresztényellenes liberális mainstream uralja, ami tovább növeli a magyar nemzeti kormány felelősségét az üldözött keresztények védelmében és segítésében, jelentette ki az ezzel foglalkozó Red Wednesday rendezvényen a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter rámutatott, a világ más pontjai ráadásul a keresztény közösségek egy jelentős része fizikai üldöztetésnek is ki van téve. Magyarországnak fontos partnere Tájföld a dél-kelet-ázsiai térségben, ezért a kormány támogatja az Európai Unió és Tájföld közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötését, írt a Szijjártó Péter a Facebookon. Arról számolt be a táj kollégájával folytatott egyeztetését követően, hogy bár a dél-kelet-ázsiai országban az elmúlt időszakban több kormány és miniszterváltásra is sor került, a kétoldalú együttműködés intenzitása ettől nem csökkent. Mostantól évente beépülő jelleggel 20 milliárd forint többletfinanszírozás biztosít a kormány képalkotó diagnosztikai, ultrahang CT és MR vizsgálatokra, jelentette be az egészségügyi államtitkár. Tagács Péter azt mondta, emellett két lépcsőben 40 milliárd forint értékben szereznek be nagyértékű képalkotó diagnosztikai eszközöket, a cél a várólisták radikális csökkentése. Megjelent a felhívás, a vidéki vállalkozások beruházásait támogatja a Demján Sándor 1 plusz 1 program új üteme, közölt a Nemzetgazdasági Minisztérium az MT-vel. Ez a vidéki legalább 5 fős feldolgozóipari vállalkozások beruházásait támogatja 20 milliárd forintos keretösszeggel. A kormány célja, hogy növeljék a hazai kis- és középvállalkozók termelékenységét, versenyképességét és a technológiai felkészültségüket. A hazai borvidékek közül a tokai a legnépszerűbb a magyarok körében, míg második az egri, a harmadik pedig a villányi, derült ki a csodásmagyarország.hu online felméréséből, amely részleteit a Visit Hungary közölte az MT-vel. A válaszadók többségét elsősorban a természet közelsége és a kirándulási lehetőségek csábítják egy borvidékre, de sokakat vonzanak a kóstolók és pincelátogatások, valamint a wellness és gasztronómiai programok. A 10 éve meghirdetett vajdasági gazdaságfejlesztési program keretében mostanra csak nem 200 milliárd forintnyi beruházás jött létre a helyi magyarság támogatása érdekében, ismertette Magyar Levente. A Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára a Facebookon arról számolt be, azért volt erre szükség, mert a vajdasági magyarságot gazdaságilag, üzletileg, egzisztenciálisan meg kellett erősíteni. Végül az időjárásról. A folytatásban a változó felhőzet mellett több-kevesebb napsütésre számíthatunk majd. Aztán mindenütt megvastagszik a felhőzet, kisebb-nagyobb csapadék több helyen is előfordulhat. A szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban -3 és -2, napközben pedig 9-10 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Együtt éjfélig. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa katekézise. Ha az ember nem őrzője, akkor elpusztítója lesz a rábízott kertnek. 14. Leó. A liturgikus képzést új utakkal és módszerekkel kell megújítani. Leó pápa. Semmilyen fájdalom nem oldhatja ki bennünk Isten jóságának tükörképét.
Leó pápa katekézise. Ha az ember nem őrzője, akkor elpusztítója lesz a rábízott kertnek. A húsvéti lelkiség és az átfogó ökológia kapcsolatát vizsgálta a 14. Leó pápa a szerda délelőtti általános pápai audiencián, amelyet mintegy 40 ezer hívő jelenlétében tartott meg a Szent Péter téren. Folytatva a Szent Évi elmélkedés sorozatát a remény témakörében, arra emlékeztette a keresztényeket, hogy Jézus halála és feltámadása az átfogó ökológia lelkiségének alapja. Akkor láthatjuk meg az Édenkertet, ha valamennyien elfogadjuk és beteljesítjük saját feladatunkat. János evangéliumában ezt olvassuk. E szavakkal Mária Magdolna hátrafordult, s látta Jézust, amint ott állt, de nem tudta róla, hogy Jézus. Jézus megkérdezte: Asszony, miért sírsz? Kit keresel? Abban a hiszemben, hogy a kertész áll mögötte, így felelt neki: Uram, ha te vitted el, mondd meg, hova tetted, hogy elvihessem magammal. Jézus most nevén szólította: Mária. Erre megfordult, s csak ennyit mondott: Rabboni, ami annyit jelent, mint mester.
Stiamo riflettendo questo anno giubilare dedicato alla speranza sul rapporto fra la risurrezione di Cristo e le sfide del mondo attuale, ossia le nostre sfide.
Kedves testvérek, ebben a reménynek szentelt jubileumi évben arról a kapcsolatról elmélkedünk, amely Krisztus feltámadása és a jelenlegi világ kihívásai, vagyis a mi kihívásaink között fennáll, kezdte katekézisét Leó pápa. Az élő Jézus olykor tőlünk is meg akarja kérdezni, miért sírsz, kit keresel? A kihívásokkal ugyanis egyedül nem tudunk szembenézni, a könnyek pedig az élet ajándékai, amikor megtisztítják a szemünket és felszabadítják a tekintetünket. János evangélista egy olyan részletre irányítja figyelmünket, amelyet más evangéliumokban nem találunk. Az üres sír közelében a könnyező Mária Magdolna nem ismeri föl azonnal a feltámadt Jézust, hanem azt hiszi róla, hogy a kertész. Már Jézus sírhelyével kapcsolatban is nagyon pontosan fogalmaz a szöveg a nagypénteki napnyugtakor. Fogták Jézus testét és a fűszerekkel együtt gyolcsba göngyölték, így szoktak a zsidók temetni. Azon a helyen, ahol keresztre feszítették, volt egy kert, s a kertben egy új sír volt, ahova még nem temettek senkit. Így ér véget szombat békéjében és egy kert szépségében a drámai küzdelem sötétség és világosság között, amelyet a fiú elárulása, letartóztatása, elhagyatása, elítélése, megaláztatása és megölése indított el, aki szerette övéit, akik a világban maradtak, mindvégig szerette. A kertet gondozni és őrizni az eredeti feladat, melyet Jézus beteljesített.
La sua ultima parola sulla croce è compiuto. Invita ciascuno a ritrovare lo stesso compito, il suo compito. Per questo chinato il capo consegnò lo spirito.
Utolsó szava a kereszten, elvégeztetett, mindenkit arra szólít, hogy lejje meg újra saját feladatát. Ezért fejét lehajtva kilehelte lelkét. Leó pápa megállapította. Mária Magdolna nem tévedett egészen, amikor azt hitte, hogy a kert őrzőjével találkozik. Meg kellett újra hallani a saját nevét, és megérteni az új ember feladatát, amit egy másik jánosi szöveg így fogalmaz meg. Íme újjáteremtek mindent. Ferenc pápa Laudato Si kezdetű enciklikájával rámutatott, hogy sürgősen szemlélődő tekintetre kell váltanunk. Ha az ember nem a kert őrzője, akkor annak elpusztítójává válik. A keresztény remény tehát válaszol azokra a kihívásokra, amelyek ma az egész emberiség előtt állnak, abban a kertben, ahová a megfeszítettet, mint egy magot helyeztek el, hogy feltámadjon és sok gyümölcsöt teremjen. Az édenkert nem veszett el, hanem újra megtaláltuk, mondta Leó pápa. Jézus halála és feltámadása így az átfogó ökológia lelkiségének alapja, amelyen kívül a hit szava nem kötődik a valósághoz, a tudomány szava pedig kívül marad a szíven. Az ökológiai kultúrát nem lehet leszűkíteni olyan sürgős és részleges válaszok sorozatára, amelyeket a környezet pusztulásával, a természeti tartalékok kimerülésével és a környezet szennyezéssel kapcsolatban felmerülő problémákra adunk. Egy másfajta szemléletre, gondolkodásra, politikára, oktatási programra, életstílusra és a spiritualitásra lenne szükség, idézte a Szentatya Ferenc pápát, majd megállapította.
Per questo parliamo di una conversione ecologica che i cristiani non possono separare da quell'inversione di rotta che seguire Gesù richiede loro.
Egy ökológiai megtérésről beszélünk, amelyet a keresztények nem választhatnak el attól az irányváltástól, ami Jézus követéséhez szükséges. Ennek jele Mária megfordulása húsvét reggelén. Csak megtérésről megtérésre juthatunk el ebből a síralomvölgyből az új Jeruzsálembe. Ez egy spirituális átmenet, mely a szívből indul ki, átalakítja a történelmet, nyilvánosan elkötelez minket, beindítja a szolidaritást, ami már most megóvja az embereket és a teremtményeket a farkasoktól, a jó pásztor nevében és erejével. Ezáltal az egyház gyermekei, fiatalok és jó akaratú emberek millióival tudnak ma találkozni, akik meghallották a szegények és a föld kiáltását, és hagyták, hogy megérintse szívüket. Sokan vannak, akik a teremtett világgal való közvetlenebb kapcsolaton keresztül egy új harmóniára vágynak, ami túllendíti őket a sok sebesülésen. A lélek adja meg nekünk a képességet, hogy meghalljuk azokat, akiknek nincs hangjuk.
Vedremo allora ciò che ancora gli occhi non vedono, quel giardino o paradiso cui andiamo incontro soltanto accogliendo e portando a compimento ciascuno il proprio compito.
Így meglátjuk majd azt, amit a szem még nem lát, azt a kertet vagy édent, amelyet csak akkor érhetünk el, ha valamennyien elfogadjuk és beteljesítjük saját feladatunkat, zárta szerda délelőtti katekézisét 14. Leó pápa. A Szent Atya bejelentette, hogy jövőre, szeptember 25-e és 27-e között örömmel találkozik a gyermekekkel a nekik szentelt nap alkalmából. Az audiencia végén a Tilma a Gyermekművészetért Közhasznú Alapítvány 8 tagú delegációját vezetve a pápa elé járult gyűrűcsókra Basáné Révész Erzsébet, aki a találkozásról elmondta. A Szent Atya nagyon kedves volt, sok áldást adott. Átadta neki a Tilma Alapítvány történetét 80 oldalon összefoglaló kötetet gyermekrajzokkal, melynek címe Az irgalmas szeretet tanúságtevői a remény szentévében. A béke, a szeretet és az igazság üzenete 21. századi magyar gyerekek alkotásai által Isten szeretetéről. A pápa tekintetében láttam a lélekig ható ragyogást, mondta el az alapítvány elnöke, aki 50 éves házassági évfordulójára, valamint a fiára is kért áldást. Ezzel a Mátra-Verebély Szentkúti Nemzeti Kegyhely Ferences galériájában megtekinthető kiállítást és az azt elindító kezdeményezést már 4 pápa megáldotta. 2003-ban Szent II. János Pál, majd 16. Benedek, 2014-ben Ferenc és most Leó pápa is.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
Leó pápa, a liturgikus képzést új utakkal és módszerekkel kell megújítani. 14. Leó arra buzdítja azoknak a képzését, akik Isten igéjét hirdetik, hogy támogassák a hívők liturgikus beavatását és a keresztény Isten tisztelet mélyebb megértését. 14. Leó pápa hétfőn köszöntötte a Vatikánban a római Sant'Anselmo pápai liturgikus intézet által a liturgikus lelkipásztori szolgálatot ellátó egyházmegyei megbízottak számára szervezett képzés résztvevőit. Arra buzdította őket, hogy erősítsék meg az egyházmegyékben és plébániákon a liturgikus oktatást, valamint mozdítsák elő a keresztény Isten tisztelet mélyebb megértését.
Esso prosegue con slancio il suo servizio alla Chiesa, nella piena fedeltà alla tradizione liturgica e alla riforma voluta dal Concilio Vaticano II.
Az audiencia elején a pápa megjegyezte, hogy a kezdeményezés tükrözi a Szent Anselm intézet küldetését, amely szolgálja az egyházat a liturgikus hagyományhoz és a II. Vatikáni zsinat által kívánt reformhoz való teljes hűséggel. Emlékeztetett Ferenc pápa felhívására Desiderio Desideravi kezdetű apostoli levelében, hogy szélesítsék ki a liturgia tanulmányozásához való hozzáférést. A dokumentumból idézve rámutatott, hogy fontos ezt a tudást az akadémiai szférán kívül is terjeszteni, hozzáférhető módon, hogy minden hívő növekedhessen a liturgia teológiai jelentésének megértésében. A pápa kiemelte a helyi szintű, megújult képzési erőfeszítések szükségességét.
Nelle diocesi e nelle parrocchie c'è bisogno di tale formazione ed è importante, laddove non vi siano, iniziare percorsi biblici e liturgici.
Az egyházmegyékben és a plébániákon szükség van ilyen képzésre, mondta, hozzátéve, hogy ott, ahol még nincsenek ilyenek, szentírás és liturgia tanfolyamokat kellene indítani. Javasolta, hogy a pápai liturgikus intézet segítsen a részegyházaknak, hogy elmagyarázzák a hétköznapi és vasárnapi lekcionáriumot, és támogassa a hívek folyamatos keresztény és liturgikus beavatását. 14. Leo pápa arra kérte az egyházmegyei liturgikus hivatalok igazgatóit, hogy fordítsanak különös figyelmet azokra, akik Isten igéjét hirdetik, megjegyezve, hogy a lektorok alapos felkészítésének magában kell foglalnia az alapvető bibliai kompetenciát, tiszta dikciót és a válaszos zsoltárok éneklésének képességét, valamint a hívek könyörgései megalkotásának képességét. A zsinat utáni időszakra visszatekintve a pápa megjegyezte, hogy jelentős előrelépés történt a liturgikus képzés előmozdításában, de elismerte, hogy még hosszú út áll előttünk.
Non ci stanchiamo. Riprendiamo con slancio le buone iniziative suscitate dalla riforma e al tempo stesso ricerchiamo nuove vie e nuovi metodi.
Ne fáradjunk el! Újult erővel vállaljuk fel újra a reform ihlette jó kezdeményezéseket, és egyúttal keressünk új utakat és módszereket. Hangsúlyozta az egyházmegyei liturgikus hivatalok felelősségét, amely magában foglalja a papok és laikusok folyamatos képzését, valamint a plébániai liturgikus csoportok, kántorok, lektorok és oltárszolgák koordinálását. Feladatuk az, hogy elősegítsék Isten népének gyümölcsöző részvételét, és egy olyan liturgiát, amely figyelembe veszi a különböző érzékenységeket, és józan az ünnepélyességében. 14. Leo pápa aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy egyes közösségekben a liturgikus csoportok száma csökkent vagy megszűnt. Arra buzdította az igazgatókat, hogy támogassák a plébániákat ezek újjáépítésében.
Occorre allora impegnarsi perché questo ambito della vita della Chiesa torni a essere attraente, capace di coinvolgere persone competenti o almeno inclini a questo tipo di servizio.
Azon kell dolgozni, hogy az egyházi életnek ez a területe ismét vonzóvá váljon, és képes legyen bevonni azokat az embereket, akik hozzáértőek vagy legalábbis hajlandóak erre a fajta szolgálatra. Végül arra kérte őket, hogy működjenek együtt a plébánosokkal olyan csoportok létrehozásában, amelyek a szertartások előkészítésére, valamint az éneklés, az igehirdetés és a szent terek díszítésének közös felelősségére összpontosítanak. Leo pápa, semmilyen fájdalom nem oldhatja ki bennünk Isten jóságának tükörképét. 14. Leo pápa a kiskorúak védelmének pápai bizottsága által szervezett konferenciára küldött üzenetében arra buzdítja a szerzeteseket, hogy olyan közösségeket építsenek, amelyek tiszteletben tartják minden ember méltóságát. 14. Leo pápa hétfőn üzenetet küldött a kiskorúak védelmének pápai bizottsága által szervezett a méltóságot megőrző közösségek építése című konferencia résztvevőinek. Üzenetében arra buzdította a rendezvényen résztvevő szerzeteseket és szerzetesnőket, hogy gondolkodjanak el azon, hogyan lehetne olyan közösségeket építeni, amelyek tiszteletben tartják minden ember, különösen a legkiszolgáltatottabbak méltóságát. Isten minden embernek méltóságot ad, hangsúlyozta a pápa. Megállapította, hogy az emberi méltóság ajándék, és nem érdemekkel vagy erőszakkal szerezhető meg. Abból a szerető tekintetből születik, amellyel Isten mindannyiunkat akart, és amellyel továbbra is akar minket. Minden emberi arcon, még akkor is, ha fáradtság vagy fájdalom jellemzi, ott van a Teremtő jóságának tükörképe, egy olyan fény, amelyet semmilyen sötétség nem oldhat ki. Leo pápa arra buzdította a szerzeteseket, hogy tisztelettel és gyengétséggel közeledjenek egymáshoz, hogy osztozhassanak terheikben és reményeikben. A fele barátunk iránti gondoskodás és védelmezése a felismerésre képes tekintetből és a meghallgatásra képes szívből is fakad, mutatott rá Leó pápa. A fele barátunk életéért való felelősségvállalásban tanuljuk meg az igazi szabadságot, azt a fajtát, amely nem uralkodik, hanem szolgál, nem birtokol, hanem kísér. A szerzetesek úgy döntöttek, hogy Krisztust követik a tisztaságban, a szegénységben és az engedelmességben, mondta. Hozzátéve, hogy teljes önátadásuk Krisztusnak segíthet nekik megtanulni őszintén, szabad szívvel szeretni másokat. A pápa ezután arra kérte a konferencia résztvevőit, hogy osszák meg tapasztalataikat másokkal, és tanulják meg, hogyan előzhetik meg a bántalmazás minden formáját. Arra buzdítalak benneteket, folytassátok ezt az elkötelezettséget, hogy a közösségek egyre inkább a bizalom és a párbeszéd példáivá válhassanak, ahol minden embert tisztelnek, meghallgatnak és értékelnek. Ahol az igazságosságot irgalmassággal élik meg, a sebek nyílássá válnak a kegyelemre. Végezetül 14. Leó támogatásáról biztosította a kiskorúak védelmével foglalkozó pápai bizottság munkáját. Arra buzdította a szerzeteseket, hogy működjenek együtt és mozdítsák elő az egyházban a védelmező kultúra növekedését. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégiumvezető, az Egri Szent Orsolyai Iskola Központ kollégiumának diákjaival a testi-lelki építkezésről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit! Nemrég fejeződött be a kollégiumunk, a Szent Orsolya Kollégium energetikai felújítása. Az épület szigetelése, a nyilászárok cseréje folyamán megújult a kollégium homlokzata. Új fűtési rendszert kapott a kollégium, a tetőre napelemek kerültek. Jó 2 hónapig tartottak a munkálatok, közben mi próbáltuk a hétköznapjainkat élni a kollégiumban. Hogyan éltétek meg az építkezést?
Számomra nagyon megterhelőnek mondható volt, mert így is azért mindig van sürgésforgás a koliba, és most azért jó sok plusz ember csatlakozott még ehhez, de nagyon kedvesek voltak a munkások, úgyhogy azzal nem volt probléma. Nem zavartak minket különösebbképpen, de jó, hogy végre vége lett.
Melissa?
Miközben csináltak munkálatokat, én bejárós voltam, mert nem tudom, így látom jónak, hogy el 2 napra bejárós leszek, de így ülök a készeletben a kollégium így. És már jó volt lenni.
Milyen lett a koli?
Fú, nagyon szép. Ezt a fel se ismert, amikor jöttem.
Ugye? Rá se ismerünk, olyan
nem.
Szép lett.
Hát mikor utoljára látom, kvizik voltak, állványok, szürke volt, meg minden volt, munkások, de most nagyon szép lett.
Na és ennek hála tényleg megújult a kollégium, nem csak energetikailag lett korszerűbb, hanem szerintem kényelmesebb lett.
Sokkal.
Is, ugye?
Sokkal.
No, a Szentírásban is több helyen szó van építkezésről. Fel tudtok sorolni pár szentírási képet, történetet építkezésekről?
Hát van a Bábel-torony építkezésének története.
Uh-huh. A Noé párkájának az építése.
A Jeruzsálem templom építése.
Jézus példabeszéde a sziklára épült házról.
Szent Pál leveleiben a templom vagy házképek, a keresztény közösség az egyház szimbolitikus ábrázolása.
Látjuk, hogy Ószövetségbe, Újszövetségbe azért megjelenik ez a kép az építkezésről. Nézzük meg akkor ezekben a történetekben, hogyan jelenik meg az építés, az építkezés, mit jelképez ez. Kezdjük tán a bábeli toronnyal, ezt a történet ez mindenkinek ismerős. Mit építettek az emberek Bábelben? Denisztán?
Tornyat építettek.
No, mi volt a gond ezzel a toronnyal? Mert ugye hát az emberek a történetben nagy egyetértésben építkeznek, a munkálatok jól haladnak, biztosan ez egy szép torony lehetett egyébként. Az emberek beletették a tudásuk legjavát, nagy idékezettel, fáradtsággal építkeztek, nem kíméltek anyagiakat, sok időt fektettek bele. Mégis mi a gond ezzel a toronnyal?
A torony megépítése után az embereknek már semmi sem lett volna lehetetlen, és mindent meg tudtak volna valósítani, amit elgondoltak, és nekik nem lehetett ekkora hatalmuk, hogy bármit, amit elgondolnak, azt kvázi egy csettintésre képesek legyenek megvalósítani.
Köszi, Andi. Ugye azt mondja az Úristen, amit mondtál pontosan, hogy hát, hogy nem lehet az embereknek ilyen hatalma, hogy ugye nem lesz az embereknek semmi sem lehetetlen. De miért gond ez? Nem igazából mi is ezt szeretnénk, hogy ne legyen előttünk semmi se lehetetlen. Mi gond van ezzel?
Mert akkor olyanok lennénk, mint Isten.
Ha csak így belgondoltak a hétköznapi életünkben, meg ezek a, nem tudom, filmek is erről szólnak, amiben van egy ilyen főgonosz, ugye, aki a világ fölötti hatalmat magának akarja megkaparintania, akinek semmi sem lehetetlen, hogy mi ott a gond, hogyha nem minden lehetséges valakinek, semmi sem lehetetlen.
Hogy nem csak jót tehet vele, hanem rosszat is.
Bizony.
Ugyanúgy.
Ugye? Hogy nem csak jót tudunk tenni, hanem rosszat is. No, milyen ember lehet az, akinek semmi sem lehetetlen? Kire hasonlít az az ember? Ugye már itt érintettük ezt a...
Hát olyan, mint Isten.
Olyan, mint Isten. Pontosan. No, mit gondoltok, mit látunk ebbe a történetben, hogy mi a célja ennek az építkezésnek? Mit mondanak az emberek? Ugye azt mondják, hogy építsünk tornyot. Nem akármilyen torony lesz ez.
Hanem aminek a teteje az égig ér. Ezzel is próbáltak felérni Istenhez, és minél közelebb kerülni hozzá.
Pontosan. És azt mondják még, hogy?
Hogy szerezzünk nevet magunknak.
Pontosan. Mi lehetett valójában az építkezéssel az embereknek a célja?
Hát olyan váljanak, mint Isten volt.
Mert milyen Isten? Milyennek látjuk? Miért szeretnénk mi is olyanok lenni, mint az Isten?
Hát mert halhatatlan, tökéletes, minden, ami, minden az akarata szerint való.
Ő hozza a természeti és az erkölcsi törvényeket, és ő szabja a világnak a rendjét.
Ugye mi is szeretnénk, hogy hadd csináljunk már azt, amit akarunk, ne kelljen magunkat, az életünket külső törvényekhez szabni. Hogy döntsük már el, hogy mi a jó nekem, ugye? Meg mi a jó a másiknak. Ugye örök küzdelem ez, örök vágya az emberiségnek, hogy olyan legyen, mint az Isten. Mi szeretnénk megszabni igazából a virág rendjét, és hát szeretnénk Isten hatalmát is, ugye? Hogy rendelkezzünk, ne csak önmagunk felett, hanem a másik felett. Vajon Isten akarata szerint volt ez az építkezés?
Nem. Mivel azt mondják, hogy ne szórodjunk szét a földön, és Isten pedig pont azt akarta, hogy szaporodjanak és népesítsék be a földet, és hogy szórodjanak szét a földön, és ezzel a emberek ellentmondtak a torony megépítésével.
Ugye, tehát miért a torony megépítésének ugye szándéka is, hogy az is ellentétes Isten akaratával, pont, hogy az Andi mondta, hogy a teremtés körülményében azt mondta Isten, hogy hát népesítsétek be az egész földet. Ő meg azt mondják, hogy ne szórodjunk szét. Na honnan tudjuk még, hogy ez az építkezés nem Isten akarata szerint való?
mivel azzal gátolta Isten az építkezést, hogy az embereknek a nyelvét összezavarta, ezzel is megakadályozva azt a törekvésüket, hogy ne szorodjanak szét a földön, mivel így nem volt más lehetőségük.
Igen, pontosan. Isten ugye megakadályozta ezt az építkezést, véget vetett ennek az építkezésnek, igazából megbüntette az emberiséget. Mit jelképez végső soron ez a torony szerintetek?
Az embereknek a törekvését, hogy minél közelebb kerüljenek Istenhez, és hogy megpróbáltak ezzel is felérni hozzá, mivel nem volt más eszközük ehhez, csak az, hogy egy égigérő tornyot építsenek.
Milyen az az ember, hogy mondjuk, aki azt gondolja, hogy nincs számára lehetetlen, aki azt gondolja, hogy neki mindent szabad, aki azt gondolja, hogy nincsenek határok, bármit megtehet. Hát azt hiszem, hogy őről mondjuk, hogy gőgös, hogy hiú, ugye?
Mindentudó.
Mindentudó, ugye, nagyra vágyó. Kellemesek az ilyen emberek?
Nem.
Nem. Ugye? Nem. Nem csoda, hogy az ilyen emberek nem is tudnak egyetértésben élni. Látjuk tehát, hogy vannak rosszul sikerült építkezések. Most nézzünk meg egy sikeres építkezést, egy jól sikerült alkotást. Vizsgáljuk meg, hogyan épült Noé bárkája. A bábeli történeten ugye ott láttuk, hogy azt az építkezést az emberek találták ki, nem Isten kérte őket a torony felépítésére. Láttuk, hogy az az építkezés Isten akaratával szembe ment. Nem Isten akaratának tetsző volt az az építkezés. Nem is lett sikeres a dolog, ugye? Nem lettek boldogok se az emberek, se a torony igazából nem épült fel. Az emberek ebben a bábeli torony történetében éppenséggel Isten akaratával szemben cselekedtek. Most nézzük meg, hogy amikor Noé építi a bárkáját, akkor mi vezeti őt? Miért építi a bárkát?
Mert Isten elhatározta, hogy elpusztít minden lényt a földön, mivel az emberek miatt megtelt gonoszsággal, és figyelmezteti Noét, és arra sarkalja, hogy építsen egy bárkát, és még el is mondja neki, hogy mit hogy tegyen meg ennek érdekében.
Aha, pontosan. Ugye látjuk, hogy a bábeli történetben az emberek kitalálják, hogy fú, ők építenek valami nagyon, nagyon magasat. A Noé történetében, aki kitalálja, hogy építeni kell, az Isten. Ugye a történetben, ahogy Andi is mondta, Isten pontosan utasításba adja, hogy a bárkának milyennek kell lennie, milyen szélesnek, milyen magasnak. Hogyan látjuk a történetben, hogy követi Noé Isten parancsát?
Igen, követi, mindent pontosan úgy tesz, ahogy Isten mondja neki, és ezért lesz sikeres ez az egész bárkaépítés Noé számára.
Ugye milyen érdekes, hogy a történet végén pontosan zárul, nem a bárkaépítés legalábbis, hogy pontosan, ahogy Isten kérte, úgy építi meg Noé a bárkát. Na ugye, míg a bábeli torony építésével, ugye ahogy mondtuk, hogy az Isten akaratával való szembeszegüléssel, és egyedül saját vágyainak, elképzeléseinek követésével az emberiség Isten haragját vonta magára, addig a bárka, melyet Noé Isten akarata szerint, Isten parancsára épített, Noé számára ez a bárka menedékké vált. Sőt, engedelmessége révén szövetséget kötött vele Isten. Amikor az ember Istennel együtt épít, munkája Istennel való szövetségé válik. Istennel szemben, Isten akarata ellenére azonban nem tudunk építkezni. Míg ha fel is épül, bábeli tornyunk nagy része nem hoz számunkra áldást, nem jelent örömet és boldogságot.
Nálad lett borrá a víz, holtatlan életre hívsz, nincs más Isten, nincsen más. Te ragyogod be az ég, te hozod el a reményt, nincs más Isten, nincsen más. Te vagy az Isten, aki nevére leborul minden a földön, az égen hegyeket mozdít, beteget gyógyít az Úr ma is. Te ragyogod be az
tudod-e reményt, nincs más Isten, nincsen más. Te vagy az Isten, aki nevére leborul minden a földön, az égen, hegyeket mozdít, beteget gyógyít az Úr ma is. Te vagy az Isten, aki nevére leborul minden a földön, az égen, szíveket hódít, sebeket gyógyít az Úr ma is. Isten velünk, ember mit árthat nekünk, mert hogyha te vagy velünk, ki lehet ellenünk, és hogyha Isten velünk, ember mit árthat nekünk, mert hogyha te vagy velünk, ki lehet ellenünk. Mi állhat ellenünk? Aki nevére leborul minden a földön, az égen, hegyeket mozdít, beteget gyógyít az Úr ma is. Te vagy az Isten, aki nevére leborul minden a földön, az égen, szíveket hódít, sebeket gyógyít az Úr ma is. És hogyha Isten velünk, ember mit árthat nekünk, mert hogyha te vagy velünk, ki lehet ellenünk. És hogyha Isten velünk, ember mit árthat nekünk, mert hogyha te vagy velünk, ki lehet ellenünk. Mi állhat ellenünk? Te vagy az Isten, aki nevére leborul minden a földön, az égen, hegyeket mozdít, beteget gyógyít az Úr ma is. Te vagy az Isten, aki nevére leborul minden a földön, az égen, szíveket hódít, sebeket gyógyít az Úr ma is. És hogyha Isten velünk, ember mit árthat nekünk, mert hogyha te vagy velünk.
A bárka építéséhez hasonlóan készült a jeruzsálemi templom is. Amikor Salamon király Isten akarata szerint felépíti az Úr templomát, Isten szózatot intézett Salamonhoz. Denisztán, légy szíves, olvasd már fel nekünk, hogy milyen ígéretet kap Salamon király.
A háza nézve, amelyet építesz, ha törvém szerint élsz, teljesített kívánságaimat és szem előtt tartott parancsaimat, hozzájuk igazodván, akkor valóra váltom általad ígéretemet, amit atyának Dávidnak tettem. Izrael fiaim közt fogok rakni, és nem hagyom a népemet Izraelt, így építette Salamon a templomot, és be is fejezte.
Na látjuk ugye, hogy milyen szép történet, hogy ugye a Salamon itt is Isten akarata szerint építi fel ezt a templomot, és be is fejezte. Isten ígéretet tesz tehát Salamonnak, hogy Izrael népével marad. Kívül ugye azt látjuk, hogy Salamon templomot épít Istennek, Isten házán munkálkodik, és a zsidó nép így is tekint a jeruzsálemi templomra, mint Isten jelenlétének helyére. Az Úr azonban valójában sokkal többet ígér a királynak. A templom felépült, Istent azonban nem lehet oda bezárni. Hol vesz Isten lakást magának? Valójában hol szeretne Isten élni?
Az embereknek a szívében.
Azt mondja, hogy az Úr, hogy Izrael fiai közt fogunk lakni, és nem hagyom el népemet, Izraelt. Ugye a templom, Isten lakhelye valójában a választott nép. Salamon építkezésével valójában nem csak egy templomot épített, hanem a hívő közösséget is. Az Új Szövetségben Jézus egyik példabeszédében hallunk házépítéséről, egészen pontosan az alapozás fontosságáról. Ugye ez a sziklára épített házról szóló hasonlat, vagy példabeszéd, idézzünk már fel, jó? Ebben a példabeszédben kétféle emberrel találkozunk. Találkozunk az okos emberrel és a balgával. Na nézzünk már meg, hogy hogyan építkezik az okos ember.
Az okos ember sziklára építette a házát, és ezzel azt sugallják, hogy nem csak meghallja Istennek a szavait, hanem az alapján él és úgy cselekszik, és ezáltal a szikla egy biztos alapot nyújt a háza és az élete számára.
Igen, pontosan a sziklára építkezik, és az okos ember, ahogy az Andi mondta, az olyan, hogy nem csak meghallja Isten szavát, hanem tettekre is váltja. Na, szemben a balga emberrel, aki Denisza miré építi a házát?
Hát ő homokra építette, homokra. De ő is meghallgatta, de nem váltotta valóra az Isten szavait.
Pontosan, hogy ő is meghallja, ő is hallgatja, de ahogy Denisza mondja,
Nem váltott a tettekre.
Nem váltja tettekre, igen. Na, jelképes történet ez tehát, a ház alapozására szól, de valójában mi lehet ez a ház, amelynek az építéséről Jézus igazából valójában beszél?
Hát az élet.
Persze, az életünk, ugye? Az életünk háza, az életünk építése. Ugye beszéltünk itt szikláról, ez egy nagyon jó kép szerintem. Mit jelképezhet ez a szikla? Mi lehet ez a szikla, amire érdemes építeni az életünket?
Isten a szikla, és ugye a szikla az egy maradandó, örök, több száz éven keresztül fennmaradó dolog, és ugye, hogyha Istenre építjük az életünket, akkor ugye itt azt mondja, hogy ugyanúgy érnek majd minket is problémák, meg veszteségek, de mivel a sziklára, tehát Istenre építettük a házunkat és az életünket, ezért ugye az ár, a szél nem tud minket bántani, és nem tud ledönteni egy egész életet, vagy ugye a házat, a sziklám.
És mi lehet ez a homok?
Mulandó.
Ez egy mulandó valami, ugye?
Ami nem áll fel száz évig, hanem ilyen egy-kettő napig fent van.
Hát meg fújja a szél, ugye? Igen. Én látom a szemem előtt a homok dűnéket, ahogy vándorolnak jobbra-balra. Ugye nincs benne semmi állandóság, semmi szilárdság, semmi tartó erő. És mik lehetnek életünkben ezek a homokok, amire így megpróbáljuk felépíteni életünket?
A pénz, a munkahelyünk, egy adott életszakaszban a egzisztenciánk, amit megpróbálunk fenntartani, de ugye ezt nem lehet hosszú évtizedeken keresztül fenntartani, hanem egy 10 év alatt ez mind tönkre megy és elmúlik.
Bizony, bármikor megváltoztat, ugye? De lehet ilyen még micsoda, amiben annyira bízunk?
Meg az emberi kapcsolataink is, mert több okból is megszakadhatnak. Nem feltétlen kell, hogy haragból váljanak el, de akár egy haláleset is ezt megteheti, és akkor ott vagyunk egyedül.
Bizony, még az emberi kapcsolataink is, ugye? De lehetnek ezek ilyen divatos eszmék, amiket követünk.
Ilyen külsőségek is.
Hát maga a divat is egy ilyen dolog, ugye, ha belgondoltok, hogy milyen fontos tud lenni egy-egy, nem tudom, hogyan szabott magas derekú nadrág, nem tudom, 10 év múlva meg újra csípő nadrág lesz a boldogító, üdvöt hozó dolog, ugye? Na, látjuk, hogy vannak nehézségek, amelyek próbára teszik a házat, ugye, és az Andi olyan ügyesen mondta, hogy bizony, hogy a sziklára épült házat is próbára teszik, meg a homokra épült házat is. No, még említettétek itt a házépítés képével kapcsolatban, hogy Szent Pál leveleiben is találkozunk ezzel a képpel. Pál apostol leveiben a ház egyrészt jelenti magát a keresztény embert, de Denisza, kérlek, olvasd már fel ezt a pár részletet, ami erről szól itt Szent Pálnál. Ugye arról ír itt az apostol, hogy valójában mi is ilyen épületek vagyunk. Na, nézzük meg, hogy gondolja ezt Szent Pál.
Ti meg Isten épületek vagytok, mint gondos építőmester, az Istentől nekem jutatott kegyelemmel. Megvetettem az alapot, de más épít le. A lakott alapon kívül, amely Jézus Krisztus, mást senki nem lakhat.
És azt mondja még az apostol, hogy?
Nem tudjátok, hogy az Isten temploma vagytok, és az Isten lelke lakik bennetek.
No, tehát látjuk, hogy egyrészt azt mondja az apostol, hogy mi magunk vagyunk ház, ugye, amelynek az alapja Krisztus, sőt, azt mondja, hogy valójában maga Krisztus építkezik bennünk. Másrészt viszont egy más helyen, mondjuk ez éppen a Péter levélben van, a Péter apostol azt mondja, hogy úgy értelmezi a keresztény közösséget, magát az egyház közösségét, mint egy ház. Denisza, felolvasod nekünk ezt is?
Magatok is, mint élőkövek, épületek lelki háza, szent papságá, hogy Istennek tetsző lelki áldozatokat ajánljatok fel Jézus Krisztus által.
Az egyes emberről beszél Pál apostol úgy, mint egy-egy körről, amelyek közösséget építenek, az egyház közösségét, Krisztus testét építik fel. A hétköznapi életben is gyakran használjuk ugye ezt az építeni igét. A konkrét jelentésén túl milyen átvitt értelemben használjuk még? Mi mindent lehet még építeni?
Személyiséget, testépítés, például közösségépítés, szervezet, léleképítés.
Mert mindent építünk, ugye?
Igen.
No, eszetekbe jut még valami?
Az életünket is apró darabokból kell felépíteni, és életünk végére jutunk el oda, hogy megépítettük a saját házunkat kis apró kövekből életünk folyama.
Átvitt értelemben az építés, épülés jelenti a lelki értékek létrehozását is, a gyarapodásuk elősegítését. Magába foglalja ez az oktatást és a nevelést, de ezeknél tágabb körű értelemben is használhatjuk. Igazából egy személynek, családnak vagy nagyobb közösségnek a szellemi, lelki értelemben való gyarapodását, kiteljesedését is jelenti ez az építkezés. A Szentírásban pedig az épülés Isten akarata, kegyelme és szava, amely létrehozza bennünket, a krisztusi életet. Adásunk végén fogadják szeretete Bela Péter református lelkész gondolatait. Ő is nagyon szépen értelmezi az építkezést saját életünkre.
Építési terület vagyok én is, és az vagy te is. Isten dolgozik rajtunk, valami újat, valami jót épít belőlünk. Komoly munka ez is, precíz, megtervezett folyamatok sora. Sokban hasonlít egy igazi építkezéshez. Eltart egy ideig, vannak meglepetések, van törmelék is, a vége pedig valami szép, valami jó lesz, ami a tervező és az építő munkáját fogja dicsérni. Tervező és építő itt most ugyanaz, a Szent Háromság Isten. Dolgozik rajtunk és bennünk, folyamatosan, tegnap is, ma is. Ha rossz az időjárás, ha nehezek a körülmények, ha elfogy a pénz, hétköznapi építkezések leállhatnak. Isten nem hagyja abba bennünk a munkát. Dolgozik akkor is, amikor minden ideális, és akkor is, amikor viharba kerülünk. Dolgozik rajtunk ünnepben és világjárványban, közösségben és önként vállalt bezártságban. Nincs körülmény, amely megállítaná, ellenkezőleg. Mindent fel tud használni arra, hogy előrébb jussunk. Még nem vagyunk készen, de az dolgozik az életünkön, aki biztos befejezi, akkor, amikor kell, történjen körülöttünk bármi is. Egyszer el fog készülni, addig pedig naponta csodálkozzunk rá, milyen sok munkát elvégzett aznap rajtunk. Hogy azzal legyünk, akiknek elképzelt. Ő maga az Isten.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az EGRI Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk, műsoraink éjjel is folytatódnak, óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként Szabó Magda a Danaida című regényének 18. részét hallgathatják meg, majd Kapcsolj rá című műsorunk szól. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a kora esti hírmondóval. 2:05-től egy művésszel, Madarasi Istvánnal ismerkedhetnek meg. 3:05-kor kezdődik a Múltunk pillérei című történelmi műsorunk, melyben ma Kanizsai János és Cikkó István egri püspökökről beszélgetünk, Buda Péter atya teológiai tanárral. 4:00-tól zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Bilincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Kónya Éva, Kovács Krisztina, voltak Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
Testvéreim, magatok is tudjátok, hogyan követhetitek a példámat. Nem éltünk köztetek tétlenül. Senki kenyerét ingyen nem ettük, hanem keserves fáradtsággal, éjjel-nappal dolgoztunk érte, hogy senkinek ne legyünk terhére. Olvasom a második Tesszaloniki levélben. Isten minden jót meglát benned, de milyen ritkán akadsz igazán megértő emberre. Milyen gyakran érzed, hogy igazságtalanul ítélnek meg. Isten ítélete nem elfogult. Ő egyedül ismeri titkos küzdelmeidet és győzelmeidet. A legkisebb jó sem kerüli el figyelmét. Látja a szegény özvegy fillérjét is, de bal kezednél jobban tudja, mit tesz a jobb kezed. Ismeri érdemeidet, anélkül, hogy farizeusi módon felsorolnád neki. És semmit sem hagy viszonzatlanul. Egyetlen korty vizet sem, amelyet a szomjazóknak nyújtottál, egyetlen baráti tekintetet, egyetlen jó szót sem, sőt, eszközök hiány megvalósíthatatlan, nagy lelkű terveidet sem. A szentek életszentségre szólítanak fel. A kereszténység minden, csak nem kényelmes vallás. Minden egyes keresztény feladata, hogy a tömegből kiemelkedve Jézust kövesse. Uram, oly könnyen feledkezünk meg arról, hogy szent kötelességgel tartozunk saját időnknek és kortársainknak. Késő, hogy Tamerlannak a szelídségről, vagy hogy Nagy Sándornak a mértékletességről prédikáljunk, és korai azokat megkeresztelnünk, akiknek még nem adtál életet. Jó lenne, ha tudnánk, a jelen pillanat a döntő.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra.